Yes, stuck here at Hamish.
Kérdésem az, hogy találkoztatok-e már ezzel a madárral? Mi nem. Sajnos, hogy messze vagytok, nem biztos, hogy jól látjátok. Milyen madár szerintetek? Mihez hasonlít?
Verébb.
Igen. Ez gyakorlatilag egy verébb egyébként, csak nem az a fajta verébb, amivel mi itthon találkozunk, hanem ez egy olyan verék, ami Afrikában él, és úgy hívják, hogy telepes verék. Ez egy olyan állat egyébként, egy olyan madár, amiért elhozta, amiért érdekes, mert ez a madár, ez gyülekezetet épít. Ugyanúgy, ahogy nekünk is van gyülekezetünk, akár gyülekezeti épületünk, gyülekezeti házunk, meg egy közösségünk, így ez a madár is ilyen gyülekezeteket épít, és ha megnézzük, ez a gyülekezetnek egy kis része bejárata, vagy több bejárata egyébként. Ez a kis madári, a kis verék. És hát nincs most több képen, de majd egy videót is mutatok nektek. Sőt, most mutatom meg a videót, és közben mondom, hogy miről is van szó. Hogy lássátok, hogy valóban ez a madár egy gyülekezetet épít. Sajnos csak ilyen videót találtam. Látjátok, ez egy fészek, de ez még egy kicsi fészek. Viszont ebbe a fészekbe is már elfér nagyjából 500 madár, és ezek a telepes verebek, azt tudhatjuk róluk, hogy ők építik a világ legnagyobb fészkeit. A hatalmas fákon, sokszor az egész, vagy villanypóznákon, sokszor az egész tankoronát betöltik, és akár 7 méter hosszú fésztük is lehet, amiben rengeteg verébe elfér. És ezeknek a madaraknak, akik ott élnek, mindegyiknek megvan a saját feladata, a saját dolga. Van, aki ételt gyűjt, van, aki éppen a szalmaszálat gyűjt, hogy építse tovább a kis épületet, a kis házukat. Megvédik egymást az, hogy sokan vannak, látják messziről, hogyha jön valami, mindig van, aki tud figyelni. És ugye a sivatagban, mivel nappal nagyon meleg van, éjjel nagyon hideg, ezért ugye védeni kell magukat néha forróság, néha hideg elől, és érdekes módon a belső szobában jó meleg van, tehát éjszaka be tudnak oda húzódni, a külső szobában meg hidegebb, és nappal az jobb. Mindig figyelnek arra, hogy mindenkinek legyen dolga, senki ne lustálkodjon, és ők az őrszemek, ők nézik, hogy mindenki végzi a dolgát, mindenkinek megvan a saját feladata, sőt, annyira jó kis házuk van, mert annyira jó kis közösségük, hogy mások is jönnek oda általában. Mindjárt mutatja szerintem, hogy a verebeknek a lakásába, vagy nem volt a lakásába, de a lakása köré mások is jönnek. Igen, itt lesz, itt van hatalmas nagy fészek. Ez például egy afrikai törpe sólyom, és az ilyen hasonló ragadozó madarak is sokszor megtelepednek ott a fészek tetején, vagy akár fészket raknak ennek a fészeknek a tetején, mert nagyon jó ezeknek a verebeknek a közelében lakni. És azt olvassuk, hogy sokszor egy ilyen fészek akár egy tornát is nyomhat, olyan nehéz lehet, és ha gyenge a fa, ha nem elég erős fára építenek, akkor ez a fa, ez akár ki is dőlhet. Ez az a kis madár, akit beszerettem volna mutatni nektek. És ugye, ahogy mondtam, ez a madár is gyülekezetet épít, ahogyan az emberek is, ahogyan mi is gyülekezetet építünk, mert valahogy egy gyülekezet is így működik jól, hogy ott vagyunk egy helyen, ahogy a madarak is, mindenkinek megvan a saját dolga, ugyanúgy, ahogyan az időseknek, a fiataloknak is, mindenki bele teheti a saját azt, amihez írt, amiben jó, ugyanúgy, ahogyan ti például szoktatok akár egyébként énekelni, zenélni a gyülekezetben, az is egy olyan valami, amit hozzá tudtok adni a gyülekezethez. Jó, mert ha itt többen vagyunk, vagy a madarak is, akkor mindig van kihez fordulni, és sosem vagytok egyedül, van, aki megvéd benneteket, ti is meg tudjátok védeni egymást, És ugye a gyógyülekezet úgy működik, ahogyan láttuk, ahogy a madaraknál is láttuk, hogyha minden jó, akkor mások is jönnek. Nem csak velebek voltak ott, hanem jött az afrikai törpesoron, jött a keselyük is, és mindenkit a közelükben akart lakni, mert olyan jó volt ezen a környéken. És ugye, ami érdekes az, ahogyan a végén láthattuk, hogyha a fészek gyenge fára épül, akkor összedőlhet a fa egy idő után. És a gyülekezet is ilyen, hogy Jézus Krisztus mondja azt, hogy amikor az okos ember sziklára épít és nem homokra, akkor a háza megmarad. És a gyülekezet is ilyen, hogyha erős alapra építünk, az erős alap az egyrészt lehet az, hogy együtt vagyunk, hogy egy közösség vagyunk, és szeretjük egymást, másrészt, hogy természetesen Jézus Krisztus, akkor nem dől ki ez az alap, és nem dől össze a fa, ahogyan a madaraknál is. Köszönöm, hogy meghallgattatok, megnézzétek velem ezt a videót, és azt hiszem, egy énekkel folytatjuk.
Köszönöm.
Szeretettel köszöntelek benneteket, és amiről beszélni szeretnék ma, vagy amiről szeretném, hogy együtt gondolkodjunk, az nem valami új, nem valami forradalmian új dolog, hanem egyszerűen csak olyan dolog, amiről Jézus is sokat beszélt. És azért beszélt is sokat róla, mert a tanítványok is nehezen értették meg. Egyrészt, másrészt azért, mert nagyon fontosnak tartotta Jézus Krisztus. Egy történettel szeretném kezdeni Jézus életéből, és majd látjuk, hogy onnan, hogy merre megyünk, hogy mi is az a téma, vagy mi is az, amit Jézus szeretett volna bemutatni. A halál előtt néhány napban Jézus Jeruzsálemben töltötte az időt. Gyakorolt a Páska ünnepe, akkor az előző héten már, ugye nagyjából egy héttel ezelőtt fölment a tanítványok a Jézus Jeruzsálembe, ugye ekkor érkeztek mások is az országból, a tartományból, ezen a héten, meg úgy nagyjából akkor már úgy tényleg aki akart, az ott volt. És Jézus a halál előtt egyébként nagyon sok mindent csinált. Az evangéliumokban az utolsó néhány fejezet Jézus Krisztus halála és feltámadása előtt az ezekről a történetekről szól. És itt Jézus Krisztus nagyon sokat beszél emberekkel, sokszor vitázik emberekkel, akik jönnek hozzá, és különböző fogas kérdéseket tesznek fel nekik. És hát nyilván, hogy ebben az időben, hogy ezekben az időszakban többször vannak egy Jézus és tanítványai a templomban, vagy a templom környékén. És ugye azt kell tudni erről a templomról, hogy ugye ez volt a zsidó népnek a büszkesége. Több okból is. Ugye az egyik az volt, hogy ez mutatta nekik azt, hogy Isten ott van köztük. Az ő Istenük köztük lakik. Ugye nyilván az eredeti célja is ez volt a templomnak. Ugye először a sátornak, mint szentélynek, később pedig a Salamon által épített templomnak, hogy bemutassa, Isten a népek között van. Ez volt az a hely, ahol Istent imádni kellett, vagy lehetett. Legalábbis olyan szempontból, hogy áldozatot hivatalosan csak itt lehetett vinni Istennek, amikor már megvolt a szentély vagy a sátor. Jézus korára azért is volt még büszkeség a népnek a templom, mert talán ekkor volt az egyik legszebb. Amikor Salamon építette, akkor is nagyon csodálatos volt, de később, amikor lerombolták és a babiloniak a 70 éves fogság után, amikor ők visszaépítették végül Jeruzsálemmel együtt, akkor az már nem volt olyan, mint régen. És aki még emlékezett rá, meg tudta, hogy milyen volt régen, akkor olvassuk is, hogy az emberek sírtak, mert annyira más volt, és emlékeztek arra, milyen volt régen, vagy legalábbis hallottak róla. Na, mire elérünk ugye Nagy Heródes idejére, ugye azért említem Nagy Heródes, mert az ő nevének, a nevéhez fűzhető, neki köszönhető az, hogy ez a templom megint egy csodálatos, hatalmas, impozáns épület lett. Ugyanis ő egy olyan királya volt, hogy a római uralom alatt Izraelnek, aki egyébként úgy
igyekezett jóban lenni a néppel, és úgy amennyiben úgy tőle tellett, vagy tőle úgy neki kényelmes volt, felvett bizonyos szokásokat, bizonyos ünnepeket is, és azért ugye látjuk azt a templomnak a felépítésén is, keresztül is, hogy azért jót akart a népnek, azt akart, hogy szeressék őt. És az akkori pompáját, ami Jézus idejében volt, nagy Herodesnek köszönhette a nép, és tényleg egy olyan csodálatos templom volt, ahová az emberek, vagy akár messzi földről is eljöttek, és megcsodálták. És azért, ha belegondolunk, azért ez egy jó dolog. Ugye magyar emberként is, amikor azt halljuk külföldön, vagy külföldiektől, hogy eljönnek Budapestre, és hogy milyen szép város, és hogy megnézték a parlamentet, meg a várat, meg a halászbását, meg nem tudom még mit, az a jó, jól esik nekünk, amikor ezt halljuk, hogy azért vannak itt olyan dolgok Magyarországon, amiért az emberek akár a világ másik feléről is eljönnek, és megnézik. És valahogy a templom is ugye ilyen volt a népnek, ahogy mondom, ugye több szempontból is, egyrészt ebből, másrészt abból, hogy mégiscsak ez jelezte nekik, hogy Isten velük van. És volt egy ilyen helyzet, ugye ezen a héten, a nagy héten, Jézus Krisztus halála előtt, amikor Jézus és a tanítványai ott vannak a templom környékén. És Lukács evangélium a 21. fejezetben olvassuk azt, hogy amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Mármint, hogy Jézus szólt így. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleségükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilye volt, az egész vagyonát. És folytatom egy kicsit az igét. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt. Jönnek majd napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kőkövön, amit le ne rombolnának. Én külön szoktuk venni ezt a két részt, sőt, talán ezt az utolsó két verset inkább a következő részhez szoktuk tagolni. A következő rész Lukács evangéliumában az a beszéde Jézusnak, amit időnként nagy apokaliptikus beszédnek nevezünk, amikor ugye egyfajta ilyen proféciát mond Jeruzsálem pusztulásáról, és majd az ő második visszajöveteléről egy ilyen kettős proféciát. Mert ugye innen indul ki az egész kérdés a tanítványoknál, hogy mikor lesz az, amikor a templomot lerombolják. De most nem is annyira erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ez tényleg mindegy folyamat. És hogy amikor látja Jézus azt az özvegyasszonyt, aki berakja a vagyonát, még ha csak 2 fillér is az a persejbe, akkor onnan jön neki ez a gondolat, hogy majd jönnek napok, amikor nem marad kőkövön. És azért is töltöttem egy kis időt azzal, hogy felvezessem, hogy bemutassam azt, hogy milyen is volt ez a templom a nép szemében, hogy Jézus mire gondoltott, és mit jelenthetett ez nekik, amit Jézus mondott. Ugye Jézus ott ül, és nézi az embereket. És ott voltak azok, akiknek volt tartalékuk. Ott voltak azok, akiknek nem volt nagy áldozat beletenni valamit a persejbe. Sőt, ugye azt is mondja Jézus, hogy ezek az emberek a feleslegből adakoztak. Úgyhogy nekik mellette még megvolt minden, és jó volt az életük. És eljön egy özvegyasszony, aki oda megy a persejhez, és beledob 2 kis apró pénzt. És Jézus nem csak felfigyel rá, hanem rá is mutat, és még megjegyzést is tesz rá. De egyáltalán nem gúnyosat, nem negatívat, nem megszégyenítőt, hanem gyakorlatilag a többiek fölé emeli őt. Többiek fölé, akik talán sokkal-sokkal többet tettek, vagy biztos, hogy sokkal-sokkal többet tettek bele, de mégis föléjük emeli ezt az özvegyasszonyt. És utána a következő kis gondolat Jézusnak a templomról, és arról, hogy kőkövön nem marad, egy nagy kontrasztban van ezzel az előző történettel. Mert amíg Jézus megfigyeli, figyelembe veszi az embereket, nézi, hogy ki mit tesz, ki hogyan megy a templomhoz, hogyan adakozik. Addig mások, még a tanítványai is, azt látjuk, a templomot csodálják. Azt a templomot csodálják, ami ugye megint csak a gazdagokat dicséri, megint csak Heródes dicséri, mert ugye valószínűleg nem a két fillérekből lett olyan hatalmas, szép nagy épület, amilyen akkor volt. És Jézus ezzel szemben rámutat arra, hogy ez a sok szépség, ez nem fog örökké tartani. És akkor innen egy teljesen más irányba indul a tanítványok részéről a beszélgetés. De érdekes látni ezt a kontrasztot, ami Jézus és az emberek látásmódja között van. Ugye azt olvassuk, hogy mennek ott el az emberek, és Jézus gondolom őket is figyeli, és azt mondják némelyek, hogy milyen gyönyörű ez a templom, gyönyörű kövekkel van kirakva, fogadalmi ajándékokkal díszítve. Büszkék arra, hogy ilyen templomuk van, és valószínűleg, ugye, ahogy mondtam, nem csak helyiek vannak ott, nem csak izraeliták vannak ott, hanem biztos vagyok benne, hogy Jeruzsálemben rengeteg idegen is van, aki messziről jött, akár turistaként, akár bármi más dolga van a városban, és eljön a templomhoz, és megcsodálja. És amíg ezek az emberek nézik a szép templomot, és büszkék arra, hogy micsoda templomuk van, nézik a gazdagságot, nézik a fényüzést, addig ott van egy asszony, aki két kis fillért betesz a persejbe. És lehet, hogy van sok ember, akiket ha múlott volna, akkor de még ki is tiltották volna ezeket az embereket, azokat a szegényeket, nincstereneket a rongyos ruhákban, akik ott lábatlankodnak a templom körül, és rontják az összképet. Mert ugye azért nem néz ki jól egy városban, amikor ott vannak a csodálatos épületek, ami megmutatja azt, hogy milyen gazdag is ez a nemzet, és akkor ugye mellette ott van a nyomornegyed, vagy mellette ott vannak a hajléktalanok. Ugye azért a kettő nem néz ki jól együtt. És akkor van az, amikor egyszerűen csak figyelmen kívül hagyjuk a negatívat, és egyszerűen csak nézzük a szépet, nézzük a jót, nézzük a csodálatos épületeinket, és más az, amikor ugye lépünk még egyet, és el is akarnánk tüntetni azt, ami negatív. Ugye itt még ott nem tart a helyzet, de már azzal, hogy nem figyelnek fel az özvegyasszonyra, azzal már ugye elindul egy folyamat. De ott van Jézus, aki meg pont az embereket figyeli. És nem azt nézi, hogy milyen csodálatos a templom, sőt arra, hogy azt a megjegyzést teszi, hogy hát szép a templom, de hát ez mind el fog pusztulni. És ha most nem is gondolunk a Jeruzsálem és a templom pusztulására pár évtizeddel később, Jézusnak akkor is igaza van, mert az épületek, az élettelen dolgok, azok ilyenek. Akármilyen szépek, előbb-utóbb azok elrongálódnak. Azok csak élettelen dolgok. De az emberek azok mindig ott lesznek. És Jézus az embert veszi észre. Sőt, azt az embert veszi észre, akivel senki más nem foglalkozik. És ez nem egyedüli eset. Egy kicsivel korábban, a 18. fejezetben Jézus éppen példázatot mond a 18. fejezet 9. versétől. Nem olvasom most fel a példázatot, talán többen ismerjük. A farizeus és a vámszedő imájáról. Az a lényege a példázatnak, hogy egy farizeus és egy vámszedő imádkozni megy a templomba. A farizeus imádkozik, hogy ő hálát ad Istennek, hogy ő mennyire jó ember, hogy ő nem olyan, mint mások, rabló, gonosz, parázna, vagy akár olyan, mint a vámszedő. A vámszedő pedig csak annyit mond, hogy Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És hasonlóan az előző történethez Jézus itt is a második embert emeli fel. Nem azt az embert, aki jó, aki mindenben a legjobbat csinálja, aki hálát adni megy oda a templomba, hanem azt az embert, aki magáról is bevallja, hogy bűnös, azt az embert, a vámszedőt, akit a társadalom lenéz, akit a társadalom a legutolsó helyre tesz. És Jézus Krisztus kiemeli, és azt mondja, hogy na ez az ember volt az, aki megigazulva ment haza. Míg lehet, hogy mások észre se vettek volna akár tudatosan, és elfordultak volna ettől a vámszedőtől, addig Jézus a példázatban őt emeli ki. Hogy ő ebben a történetben a pozitív szereplő, a főhős. És nem is ez a történet érdekes, vagy hát ez is érdekes, csak ahogy ami utána jön, miután elmondja ezt a történetet Jézus Krisztus, akkor rögtön utána azt olvassuk a 18. fejezet 15. versétől, hogy kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Közvetlenül ez az eset előtt, ugye, éppen a példázatban Jézus egy kontrasztot állít kétféle emberről. És megint csak ugye arra figyel fel, azt emeli fel, akivel az emberek nem foglalkoznának, vagy akit megvetnének. És látjuk azt a következő történetben, hogy a tanítványok, akik hallják őt, ők semmit nem tanulnak a helyzetből. És amikor jönnek a kisgyermekek, viszik oda a szülők a kisgyermekeket Jézushoz, akkor üldöznék el őket. Rájuk szólnának, hogy ne zavarják Jézust. Mert ugye a gyerekek azok nem olyan érdekesek, azok nem olyan fontosak, velük nem lehet mit kezdeni. Legalábbis ugye így gondolkodnak a tanítványok. Mert ők azokat veszik észre, akik gazdagabbak, akik befolyásosabbak, akik valamilyen szempontból fontosabbak. Mint ahogy a történetben a farizeus, vagy mint ahogy a másik történetben később maga a templom, meg azok, akik jó sok adományt adnak. És a tanítványok talán észre se veszik azt egy ideig, hogy ott vannak a gyerekek is. Csak akkor, amikor már Jézust zavarni kezdik. És talán azt látom, hogy sokszor mi is, ma is így gondolkodunk. Akár gyerekekről van szó, fiatalokról, akár azokról, akik nincsenek előtérben, akik háttérbe kerülnek, akik nincsenek annyira szem előtt, hogy kevésbé foglalkozunk velük. Így gyerekek is majd a felnőnek, akkor majd hasznosak lesznek. De amíg ugye nem hoznak hasznot a Mester Jézus számára, addig menjenek arrébb, addig hagyják, hogy menjenek oda a fontosabb emberek Jézushoz. De mégis Jézus Krisztus azt mondja, hogy ilyeneké az Isten országa, mint a kisgyermekek. De ugye mire gondolhat itt Jézus? Megint csak egy másik alkalom, amikor a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, ugye, ami általában téma volt közöttük, akkor Jézus pont egy kisgyermeket fog a kezébe, odaállítja maga mellé, és azt mondja a tanítványoknak, hogy aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindjájatok között, az az igazán nagy. Tehát úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus számára valamiért a legkisebbek, akár méretben, mint a gyerekek, korban, de akár társadalmilag, hogyha megnézik az özvegyasszonyt, vagy a vámszedőt, a legkisebbek azok, akik a legfontosabbak. Azt mondja Jézus Krisztus, aki a legkisebb mindjájatok között, az az igazán nagy. Vagy inkább azt mondanám, hogy Isten országa szerint az az igazán nagy. Vagy annak kellene igazán nagynak lennie. Mert ugye a valóság nem ezt mutatja, hogy azok a nagyok. Ugye a tanítványoknak azért olyan fontos a kérdés, hogy melyikük a nagyobb, mert ők már azt tervezgetik, hogy na majd, hogyha beteljesül Isten országa, akkor ki milyen pozíciót fog betölteni. És emberileg bárkik is vagyunk, még ha nem is vágyunk olyan nagyra, azért általában ebben gondolkodunk mi is, hogy ki a nagyobb. Ahogy mondom, nem biztos, hogy ehhez nagyra vágyónak kell lennünk, vagy hataloméhes embereknek, de azért sokszor elgondolkodunk ezen, nem? Hogy ott, ahol vagyok, ott elég jó vagyok-e. Sokszor elég az nekem, hogyha jobb vagyok a másiknál, és akkor már úgy megnyugszom, hogy van nálam is lejjebb. ki ér többet egy gyülekezetben, ki tesz többet egy gyülekezetért, ki az, aki befolyásosabb, ki az, akinek nagyobb a hangja, ki tud többet adakozni, ki az, aki népszerűbb. És ha akarjuk, hanem ez sokszor így működik. Nem azért, mert ki akarom emelni, nem azért, mert olyan rossz emberek lennénk, hanem azért, mert emberek vagyunk. És bűnös, romlott emberként ilyenek vagyunk. Ez a természetes. Hogyha egy kicsit már nem figyelünk magunkra, akkor elmegyünk ebbe az irányba. Sőt, sokszor, ha figyelünk magunkra, akkor is könnyű elmenni ebbe az irányba. És emberként mindig könnyebben észreveszik azokat, akik valamilyen módon így kitűnnek pozitívan, és könnyebb fel is nézni rájuk. És ezzel ellentétben Jézus mit tesz? Odaállít egy kisgyereket tanítványok elé, és azt mondja, hogy aki befogadja őt, aki szívesen fogadja őt, aki szívesen látja őt, az olyan, mintha Jézust fogadná be. Azt mondja, valaki a legkisebbek közül, legyen az akár a kisgyermek, legyen az akár az özvegyasszony, legyen az egy vámszedő, és azt mondja az univerzumnak az ura, hogy na, én ilyen vagyok. Nem azt mondja, hogy én olyan vagyok, mint a legnagyobb király, pedig mondhatná, mert ő az univerzumnak az ura, ő a legnagyobb király, de nem a királyokhoz hasonlítja magát, hanem azokhoz a személyekhez, akik a legkisebb, akiket a legkevésbé vesznek figyelembe, akiket a legkevésbé veszünk figyelembe. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ha ezeket az embereket szeretettel fogadjátok, az olyan, mintha én magamat, engem fogadnátok szeretettel. Jézus Krisztus teljesen megfordítja az emberi hierarchiát. Azt mondja nekik, hogy a legfontosabb személy a legkisebb közöttetek, vagyis hát ugye a legfontosabb személy az közöttetek, aki a legkisebb, akit a legkevésbé veszünk figyelembe, akit a legnehezebb figyelembe venni, akit a legnehezebb észrevenni. És Jézus Krisztus mindig ezekre az emberekre mutatott rá, és kiemelte őket. Gondolhatunk a leprásra, akit megérintett, pedig senki más nem érintette volna, vagy közelébe sem mentek volna. Rámutatott a tömegben a betegekre, maga mellé hívta a gyermekeket, megdicsérte a lábát megmosó nőt, és még sorolhatnám. De nem azért tette ezt Jézus, mert személyválogató lenne, hanem pont azért, mert nem személyválogató. Pont azért, hogy egyensúlyozza azt, amit mi emberek teszünk, és egyes embereket kiemelünk, addig Jézus azokat emeli ki, akiket mi nem emelnénk ki. Jézus egyszerűen csak megfordítja a helyzetet, és most hirtelen azok lesznek fontosabbak, akik korábban nem voltak azok. Jézus Krisztusnak mindenki egyaránt fontos, de mivel az emberi társadalmak ugye úgy működnek, hogy a nagyobbak, a befolyásosabbak, a gazdagabbak mindig erőtérbe kerülnek, ezekkel könnyű kapcsolatot létesíteni, ezért Jézus külön erőfeszítést tesz arra, hogy a gyengébbeket, a kicsiket is megkeresse és felemelje. Pontosan azért, mert mindenki egyaránt fontos neki, és vannak emberek, akik nem képesek saját magukért kiállni, és a saját maguk igényeit, szükségleteit kielégíteni, és saját maguk jogaiért harcolni. Az igazi kapcsolódás Jézus Krisztusnál nem csak annyiról szól, hogy a barátaihoz, a hozzá közelállókhoz kapcsolódott, hanem mindenkihez. Isten országában a legkisebb valaki a legfontosabb személy. És ez egy dinamikus dolog, ez nem csak egyszerűen annyi, hogy akkor megkeressük a legkisebbet és fölemeljük, mert ha belegondolunk abba, akár itt egy gyülekezeti közösségben, hogy ki az, aki a legháto van, aki a legkisebb, akit a legkevésbé veszünk észre, és az előtérbe kerül, és felemeljük, akkor megint lesz valaki más, aki megint csak lent van. És ez egy ilyen dinamikus dolog, ez úgy működik, hogy Jézus utána meg azt az embert keresi meg. Mindig azt az embert, aki éppen lent van. És így nagyjából mindenkire tudunk figyelni, és soha nem lesz olyan, hogy valaki igazán kicsi lenne, valaki igazán észrevehetetlen lenne, mert mindig azt emeljük ki, aki a legkisebb, aki a leggyengébb, aki a legvédtelenebb, és mindig őt védjük. És amikor már az eléggé védve van, amikor az már nem kicsi, amikor az már nem gyenge, akkor, akkor megint megkeressük a legkisebbet, a legvédtelenebbet, a leggyengébbet, és fölemeljük, és megvédjük őt is. Ugye ez, ahogy elmondtam, ez azért nagyon nagy munka, fárasztó is tud lenni, figyelni kell folyamatosan egymásra, áldozatot igényel, de Jézus Krisztus azt mutatja, hogy Isten országa így működik. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy tanítványoknak is, hogy jó az, hogy itt megbeszélitek, hogy ki a nagyobb, ki a jobb, vagy akár az, hogyha itt a gyülekezetben megbeszéljük, hogy ki olvasta a héten többet a szombatiskolát, ki volt az elmúlt hónapban vagy negyed évben többször szombaton itt istentiszteleten, vagy akár imaórán is hétközben. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy vannak kisebbek, akiket talán észre sem veszünk, akik ott élnek körülöttünk, akik nem tudnak kiállni magukért, akik nem is tudják, hogy van Isten, akihez fordulhatnának. És lehet, hogy mi vagyunk azok, akiken keresztül oda tudnának fordulni. És Jézus Krisztus azt szeretné bemutatni, hogy Isten ország olyan, hogy mi a legkisebbet találjuk meg. Akiknek szüksége van arra, hogy megvédjék őket, hogy segítsenek a szükségleteik kielégítésében, hogy harcoljanak a jogaikért. Úgyhogy kívánom azt mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóan mi is ne csak azt lássuk, amit könnyű látni, hanem tudjunk körülnézni, lássuk meg a legkisebbet, legyen az akár itt a gyülekezetben, legyen az körülöttünk, a lakókörnyezetünkben, a városban, vagy bárhol, ahol élünk, és emeljük fel őt. És ha ezt tesszük, ahogy látjuk, akkor kapcsolódunk be igazán Isten országába, és ez megtörténik, akkor ugye kereshetjük utána a következő legkisebbet. Aztán megint a következőt. És így épül fel Isten országa. És kívánom mindannyiunknak azt, hogy keressük meg a legkisebbet, és emeljük fel. Amen.